Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A stúdióban továbbra is Kiss Tamara mentálhigiénés szakember, pszichológus, és azt mondtuk az előbb, hogy nem nyitunk ki egy ajtót, mert ha kinyitjuk, akkor azt nem lehet becsukni, hogy rengeteg olyan helyzet van a katonaságnál, amivel te találkoztál, ami egy életre meg tudja pecsételni akár egy nő, egy férfi sorsát. Hozzá lehet szokni ez az életmódhoz egyébként?
Abszolút, nagyon. És például sok gyerek ebbe születik bele. Például a szülei is katonák voltak, őneki ez teljesen normális, hogy 3 évente máshol fog élni, és nem tudja, hogy hol fog élni.
Tehát egy másik katonai bázison.
Másik katonai bázison fog élni, és új barátai lesznek, és a családját azt nagyon ritkán fogja látni, és anya vagy apa nem lesz ott, és olyan személyiségük fejlődik ki, hogy például nekik az, hogy nincsenek a családdal karácsonykor, vagy hogy az anyukájuk vagy az apukájuk nincs ott, ez teljesen természetes, mert még gyerekekkel is dolgozom. Amikor kikerültem Amerikába először, a gyerekek dolgoztam. Tehát teljesen más. A feleségeknek is úgy kell kifejlődni, hogy hiába van nekik egy férjük, kell, hogy legyen egy olyan személyiséged, amely teljesen önálló, és nincs szüksége arra, hogy megbeszéld a napi dolgokat, hogy legyen egy társad.
Hogy de döntéseket hoz.
Semmi, te egy önmagad vagy, ez egy one-man show. De ha jön a férjed, akkor viszont ki kell, hogy őt egészítsd, és abban a fél évben, évben, két évben, amiben ott van, családként kell funkcionálnod.
De... És akkor te legyél a gyenge nő?
Akár legyél a gyenge nő. Utána megint elmegy a férfi, és vedd elő az erőset. Tehát ez
nagyon egy... nehéz lehet.
Nem tudom, hogy nehéz-e, mert én ugye így szocializálódtam bele egy házasságba. Tehát nekem
nagyon...
Én a 20 év alatt legalább 6-ot külön éltem a férjemtől ilyen módon, hogy nekem ez így természetes, hogy talán nálam is ez a dinamika, hogy ha van, van, ha nincs, nincs. Tehát ez egy ilyen dolog, de így kívülállónak nagyon nehéz megérteni. A gyerekeknél is, ha van apa, akkor nagyon jó, hogy van apa vagy anya, de anya meg apa néha el kell, hogy menjen. És akkor magamnak kell ezt tudni. És most ők a barátaim, de lehet, hogy Japánban, vagy Koreában, vagy nem tudom, hova megyünk legközelebb, ott mások lesznek a barátaim.
Na most, ha ugye azt mondtam, hogy ha kinyitjuk ezt az ajtót, akkor nehéz becsukni. Előfordulhat az is, hogy a párod nem jön vissza. És akkor azért megint egy teljesen új helyzet, és azt feldolgozni.
Igen.
Vagy
igen.
Az apád, az anyád, tehát igen. Hogy ez nagyon
igen.
Nehéz.
Igen.
Ilyen helyzetekkel is találkoztál?
Olyannal találkoztam, hogy egy közeli barátnőmnek a férje öngyilkos lett, azok miatt, a dolgok miatt, a démonok miatt, amiket szerzett.
Tehát amiket átélt.
Igen, igen, ilyennel találkoztam testközelből, de erre is ugye van a katonaságnak apparátusa, van egy külön iroda, ami ebben foglalkozik, megvan a módja, hogy ilyenkor ezt hogy közlik, sőt, az özvegyekkel is foglalkoznak, amíg a gyerekek fel nem nőnek, táborokkal van ilyen életbiztosítások, tehát ez így megvan, de igen, ez benne van a pakliban.
Akkor is meg kell élni, igen, meg ebből ez... akkor is ki kell jönni, vagy ebből akkor is föl kell állni.
Igen.
Most amit még kérdezni akartam, hogy amikor viszont visszajön a férj vagy a feleség, akkor az reintegráció az nagyon nehéz lehet. Tehát, igen. Hogy erre vannak tréningek, igen. Meg megoldások?
Igen.
Tehát hogy lehet ezt jól csinálni?
Hát általában az van, hogy ilyenkor egy hotelban van, hogy egy ilyen hotelban van egy rendezvény, és akkor ez egy ilyen reintegráció, de nagyon sok program van erre, fantasztikusan ki van találva. Persze tudom, hogy ez is kevés, mert ugye ez mind a nehézség, de el lehet menni ilyenkor, vannak ilyen programok, minden egyes iroda képviselteti magát, aki tud ebben segíteni.
És mi történik?
Vannak a párterapeuták, sőt, amikor valakinek a férje elmegy, akkor vigyáznak a gyerekekre x ide. Tehát azért ez az egész olyan fantasztikusan meg van csinálva, ettől függetlenül nagyon nehéz. A reintegrációs tréningben is az van, hogy hát ezekről a dolgokról elbeszélgetünk, hogy mi tudjuk, hogy ugye van ez a két személyiséged, mi kell ilyenkor, mire van szüksége a férnek, hogy tudunk neked segíteni, hogy vissza tudj integrálódni. Ettől függetlenül hatalmas a válásirány, ettől függetlenül van nagyon sok hűtlenség, tehát ezeket nem tudjuk kikerülni, de ez egy olyan probléma, amivel ott foglalkoznak, és van rá igaziból program.
Most azon gondolkodtam, hogy innen nézve, és akkor most kifejezetten a nőket meg az anyákat fókuszba helyezve, azért az anyaság így egy nagyon magányos műfaj. Ezt így is élik meg az érintettek?
Akkor én még nem voltam anya, amikor nekem a férjem katona volt abban a percben, de hát szerintem igen, így is élik meg, de valahogy így ezek kemények ezek a nők. Tehát úgy van kitalálva, hogy minden azért van, hogy a légierő meg a katonaság jól tudjon működni. Tehát ha az embereknek be kell menni dolgozni, akkor ott, ahogy a gyerekeket le lehessen adni, ez ehhez van...
egy háttérinfrastruktúra.
Igen, igen, tehát ehhez van abszolút alakítva. 7-kor már le lehet adni a gyerekeket, és 6-kor lehet őket felvenni, és ha bárminek, tehát minden annak van alárendelve, hogy ez a katona az jól tudjon funkcionálni. De nagyon magányos műfaj, persze ilyenkor nagyon sok klub van, meg nagyon sok lehetőség van arra, hogy az ember tudjon másokkal kapcsolódni, de ne felejtsük el, hogy 3 évente, 4 évente cserélődnek az emberek, akik ott vannak, ne felejtsük el, hogy általában a család vagy más kontinensen van, vagy teljesen más államban, és hogy azért ezek nem gazdag emberek, tehát ott általában az anyaság az egy magányos műfaj, igen.
Igen, hát onnan indultunk, és azért is jutott eszembe, mert mondtad, hogy te, amikor a gyerekeid megszülettek, utána érezted azt, igazán a szükségét annak, hogy kapcsolódja a gyökerekhez, a családhoz, tehát hogyha ezt valakinek sikerül megtenni, úgy nyilván úgy is nehéz, de hogy sokkal könnyebb talán, hogyha ez megvan.
Igen, hát nekik ilyen nincs, ezek nagyon kemény nők, akik ezt így végigcsinálják tényleg.
Függőségekről nem beszéltünk még, de hát azt gondolom, hogy ez is egy nagyon komoly probléma. Te már magad is említetted, és csak mint kapcsolódás hoztad be, de hát a veteránok esetében biztos, hogy a függőségek kezelése szintén egy komoly kérdés.
Igen, igen, nagyon gyakran előfordul ez is. Ugye az idősebbeknél azt látjuk, hogy az alkohol ugye az legális, tehát azt abszolút lehet látni, hogy alkohollal tudják mitigálni a stresszt, de nem csak a veteránoknál, hanem akár azoknál az embereknél is, akikkel most dolgozom, a függőség az most is előjön, csak kicsit más formában. Ugye tudjuk, hogy a Gen Z és még akár a millenniálok is nem szeretnek annyira alkoholt fogyasztani, ott sokkal többet látjuk azt, hogy például gombát fogyasztanak, vagy bármiféle más drogot, hát marihuánát természetesen, az nem is drogként, igen, nem is úgy jön be, igen, de a függőségek is abszolút előjönnek, mint stress management, alkohol egyre kevésbé ennél a generációnál.
Igen, ez nagyon érdekes. Behoznék a beszélgetésben egy érdekes amerikai felmérést, amit egyébként Tamara, te küldtél át nekem, hívtad fel rá a figyelmemet a CNN egyik cikke kapcsán, ami a parental stressről szól, ami gyakorlatilag a szülői stressznek egy speciális típusa, hogy kérlek, mesélj erről, hogy ez miért ennyire izgalmas és egy teljesen új megközelítés.
Én nagyon örülök ennek, hogy a Surgeon General, vagyis hát Amerikában kiadtak egy veszélyességre szóló figyelmeztetést a szülőséggel, és ez igaziból ez a kutatás azon alapult, hogy egészségügyi biztosítóknál megnézték, hogy micsoda stressz, vagy mennyire keresnek stresszre a szülők segítséget. Én úgy gondolom, hogy van egy bizonyos stressz és magányosság azzal, ha az ember szülővé válik, és erről nincs annyira párbeszéd. Most kezdjük ezt a párbeszédet, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy hát Amerikában főleg abszolút nincs segítsége a szülőknek, ugye ilyen 3 hónapra lehetett elmenni a szülési szabadságra.
Tehát itt a nálunk igen, szokásos nálunk 3 évhez képest, igen, ez egy sokkal rövidebb időszak.
De teljesen mindegy, mert igaziból az, hogy az ember hogyan viszi a gyerekeket az iskolába, Amerikába például 3-kor el kell értük menni, ez is egy nagy probléma, ami még egy 50-es évekből fennmaradott régi szokás, és ezáltal ugye a nőket abszolút ellehetetlenítik, hogy normális munkát tudjanak vállalni.
Úgy, hát csak részmunkaidő,
részmunkaidőben, igen. Tehát az a baj, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami visszamaradt, és ami felett szemet hunyunk, és el kell kezdődjön egy társadalmi párbeszéd, hogy hogyan tehetjük ezt az egészet egy kicsit jobban, mert ugye látjuk meg, tudjuk, ez egy másik kutatás, hogy 2030-ra a 25 és 44 éves nők közül 45%-nak már nem lesz gyereke, és nem gondolom, hogy ez csak azért van, mert önzőek lennénk, hanem azért, mert látjuk már, hogy mennyi nehézséggel jár. Igen, és én nagyon örülök ennek, hogy ez áll, és az van a kutatásban is.
És ez inkább az iskolázottakra vonatkozó, vagy itt már ez meg fog változni?
Nem volt specifikálva.
Mert eleinte ugye csak azt hallottuk, hogy az iskolázottabb réteg az, aki esetleg meggondolja, hogy hány gyereket vállal, vagy vállal egy gyereket, de akkor lehet, hogy ez most már nem így van.
Nem volt specifikálva itt ebben a kutatásban, tehát nem tudom ezt idézni így, de azt tudom, hogy mindenképpen kell, hogy legyen erről párbeszéd. Úgyhogy nagyon örültem, hogy ez kijött, és ugye az Economist is cikkezett erről, hogy a pályafutásunkat tekintve és a potenciálukat tekintve mennyire esünk vissza olyankor, ha gyereket vállalunk, és ez nem kéne, mert ugye mi nők nagyon sokat járunk, ugye iskolában nem vagyunk semmivel kevesebbek, egyenrangúak vagyunk, egyenjogúak, mint a férfi, de miután gyereket szülünk, ez valahogy így eltűnik. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt így fent tudjuk tartani.
Na most, ha itt ezt a cikket nézem, és így próbáltam most így gyorsan menet közben is még egyszer átfutni, ugye az a címe, hogy a szülői stressz jelentős közegészségügyi probléma, mondjuk mondja az általános sebész az új tanácsban. Tehát, hogy itt ez még jóval messzebb mutat, mint hogy ez a stressz, ez esetleg valamennyire káros, vagy megnehezíti az életünket.
Igen, igen. Ez hatalmas magánnyal jár, depresszióval jár, stresszel jár, és nincs segítség. Tehát ez nem ismertük fel. Én úgy érzem, hogy egy olyan ponton vagyunk most, mikor ezt fel kell ismernünk, és ezt könnyebbé kell tennünk.
Hová vezethet ez, hogyha ezt nem sikerül, ezt a helyzetet megfordítani?
Én ugye Gen Z-vel dolgozom, a 90%-a az én klienseimnek nem óha gyereket vállalni. És nem azért van, mert nem tudnák kifizetni, amennyibe a gyerek kerül, hanem tudják, hogy micsoda lemondással jár, és nem szeretnék ezt csinálni. Ha nem tesszük ezt egy picit könnyebbé, ha nem lesz egy kicsit átláthatóbb, úgy, hogyha visszamegyünk régen is, egy egész falu segített abban, hogy a gyerekek felnőjenek. A gyerekek kim voltak a játszótéren, a szülőkön, még ekkora teher soha nem volt. Kimentek a játszótérre, nem 14-15 éves korukig kell előtte őket fuvarozni, reggeltől estig megetetni, mert erre ugye volt apparátus. Kaptak háromszori étkezést, volt napközi, ezek mind nincsenek ott a mai szülőknek. Ami most van, az az, hogy minél több órára vidd őket, és vidd el őket iskolába is közbe dolgozni, tehát túl sok. Tehát ezt nem tesszük könnyebbé, én nem látom, hogy az embereknek a szülési kedve jobban megjönne.
Mi a helyzet a munkavilágában, illetve a munkavilága és a magánéletünk kapcsolatával? Hogyan segítheti a munkájunk azt, hogy jobban érezzük magunkat, és nyilván ez utána visszaad a produktivitásunkra is?
Nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted, mert a szívem csücske a munkaügy is, és én úgy látom, hogy Amerikában nagyon figyelnek már a munkáltatók arra, hogy nem elég az, hogy megtalálták a tehetséges embereket, hanem meg is akarják őket tartani. Most ezért egyre kreatívabb megoldásokkal jönnek. Ugye láttuk azt régebben a startupoknál, hogy el lehetett menni ott egy kicsit aludni, lehetett pingpongozni, lehetett játszani. Ettől már egy kicsit tovább mennek és távolabb tartanak. Például a Google most készített egy teljesen új headquarters New Yorkban, és ott például nem csak erre megy, hogy lehessen mindenhol feküdni, meg pingpongozni, meg játszani, hanem úgy csinálták meg az irodát, hogy a különböző csapatok maguknak alakítsák ki, hogy miként szeretnének lenni, és inkább raktak magas minőségű kávézókat, meg éttermeket oda, ha jönnek a kliensek, ott tudjanak velük találkozni, tehát így próbálják az emberekre alakítani a munkahelyet. A Facebooknál ugyanezt látom, ott is ugye, amit szeretnek a
mármint mint vállalat.
Mint vállalat az alkalmazottaik, amit szeretnek, ott is ugyanez van, hogy mindenféle egészséges snack, egészséges étel, smoothie, de nem csak az, hogy ott van három alma, hanem konkrétan amiért kimennének, azt ott bent biztosítják számukra. A Facebooknál például úgy van, ha a különböző munkakörökben, ha szeretnének egy más országba elmenni, vagy egy másik városba elmenni, akkor bejárhatnak abba a headquarterbe, abba az irodába. Tehát, hogyha most én úgy érzem, hogy nem szeretnék már egy helyen élni, hanem szeretnék átmenni pár hónapra New Yorkba, akkor én ezt megtehetem. Tehát a flexibilitásra nekik az a válaszuk, hogy én látom, hogy ebben a generációban ezeknél a tehetséges embereknél nagyon fontos, hogy jöjjenek, menjenek.
Hát, hogy
megtartom őket. Igen, megtartom őket. Miért baj az nekem, ha most a New York irodába járnak be? Tehát én nekem ez nagyon tetszik, hogy meg is tesznek sok mindent azért, hogy megtartsák a tehetséget. A másik, amit már egy kicsit mondtam, ha valakit felvesznek, az igazi tehetséget tényleg érdekli, hogy hogyan fog előre haladni. Csak így, hogy bementem egy állásba, és majd ott elleszek, és ha valaki elmegy nyugdíjba, talán éljövök, ezzel nem megtartató, nem. Megmutatják, hogy ez lesz itt a karrierprogresszió, ezt is ezt kell letenned az asztal, ami hatalmas és növekvő és folyamatos, tehát ez egy hatalmas követelmény, de látják már, hogy mi az a progresszió. Azt is látják, hogy milyen lesz az életminőségük emellett. Az én munkám is például egy olyan dolog, hogy ezek a nagy cégek adják azt, hogy beszélgess valakivel 10-szer, 20-szor egy évben, hogy jól legyél,
hogy produktív legyél.
A Facebooknál például volt olyan is, hogy manifestáció tréning. Tehát mindenféle workshopok vannak, ami érdekli ezeket az embereket, azokat oda behozzák, azokat nekik megengedik, és még egy új tendencia, amiről nemrég olvastam, az, hogy ha nem tudják őket promotálni, vagy nem tudják őket egy olyan szerepbe tenni, hogy érezzék a folyamatos növekedést, akkor 2-3 hónapra megengedik engedik nekik, hogy cseréljenek szerepet valakivel, vagy benne legyenek egy olyan szerepbe, hogy azokat a készségeket, amiket szeretnének elsajátítani, el tudják sajátítani, elmehessenek egy kicsit egy másik városba, de ne veszítsék el a tehetséget. Tehát a tehetség megtartása egyre fontosabb ezeknél a cégeknél, én ezt látom, és így ugye a dolgozóknak a munka morálja is, meg a hűsége is a céghez növekszik.
Tehát akkor itt a lojalitásra is hatással.
Igen, igen, és még valami, ami nekem nagyon érdekes a munkavilágából, egy tendencia, hogy ugye azt tudjuk, hogy Amerikában ezekben a nagyvárosokban a város közepe gyakran elnéptelenedik, és ez egy nagy probléma sok városnál, hogy ezek a nagy irodaépületek üresen állnak. Láttam erre egy új tendenciát, mégpedig az, hogy megpróbálják olyan munkahelyét teremteni ezeket a régi irodaházakat, ahol szeretnénk lenni. Most képzeljük el, mint mondjuk a Mad Men, a régen, ami volt a Madison Avenue-ban, hogy szeretünk oda bejárni, dolgozni, csak most nem ivás lesz egész nap, ami annak idején volt régen egy ilyen munkahelyen, hanem van koktélbár, masszázsszalon benne, van egy konditerem benne, tehát azokat a dolgokat, amikre ez a generáció ad, azt egy helyen megteremteni, hogy akarjanak ott lenni, mert ugye avval is probléma van, ha mindig otthonról dolgozunk. Ugye ez egy másik konzerv, amit nem nyitottunk ki.
És hát amiről még nem beszéltünk, és nagyon fontos, az az AI, mert hogy az már nem hogy jön, hanem itt van, és befolyásolja mindannyiunknak az életét. De még egy pillanatra, hogyha itt maradunk, azt mondtad, hogy nagyon fontos az, hogy ne otthonról, ne mindig otthonról dolgozzunk, vagy ez a generáció ne mindig otthonról dolgozzon, és itt az E-generációról beszélünk.
Igen, nagyon szereti ez a generáció a flexibilitást, de az, hogy mindig otthon van, az sem fog működni. Néhány embernél működik, vannak olyan klienseim, akik például teljesen összeroppantak, mikor vissza kellett menni az irodába, de náluk azért, mert ők nem tudnak több helyre figyelni. Tehát itt is ugye az, hogy egyénenként mi a jó, az fontos. Az AI-jal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy minden szakmába be fog gyűrűzni, ugye, és mindenhol használni fogjuk. Itt van, nem is fog sehová menni. Az én szakmámban például úgy látom, hogy a biztosítók majd valószínűleg elkezdik azt, hogy először egy AI-ja beszélgessünk, és az alapján majd felmérik, hogy milyen segítségre van szükség. Azt nem gondolom, hogy teljesen átvenné a pszichológusoknak a helyét.
De hát talán a súlyozás? Hogy tényleg akkora a baj, vagy megoldható egy egyszerűbb beszélgetéssel, ami mondjuk be van táplálva?
Igen, képzeljük el, hogy mondjuk valakinek felméri, hogy milyen tünetei vannak valakinek, és az alapján az AI látja, hogy hát ez mild, ez igaziból nem súlyos, itt nincs még arra szükség, hogy komoly intervenció legyen. Nézzük meg, mi van akkor, ha azt mondom ennek az embernek, és akkor ez a tipikus kicsit többet aludj, kicsit többet sportolj, kezdj el naplót írni, mi van, és gyere vissza jövő héten, nézzük meg jobb-e. Ezzel már például ki tudtunk venni egy borsos órát, amit egy pszichológussal töltöttünk volna. Tehát, ha üzleti szempontból nézzük, lehetséges, hogy ezt integrálni fogják, és lehetséges, hogy 10-ből 2 ember azt fogja mondani, hogy többet alszom, többet sportolok, jobban érzem magam, ennyi elég volt. Tehát ilyen szinten ezt látom. Ahogy az orvosoknál is látom, most már aztán valóban fel is tették az első ilyen padot, ahova bemegy az ember, és az AI leveszi a vérét, megnézi, hogy az alapján mi van. Tehát a flebotomist, aki levette a vért a laboros, annak a munkáját például ezt el tudja venni. Tehát így mindenhol látjuk, hogy ez begyűrűzik, de szerintem majd meg kell néznünk, hogy hol lesz. Most voltam egy olyan továbbképzésen, hogy például nálunk megírni, ugye nálunk az én szakmában nagyon nagy kihívás megírni ezeket a dolgokat, amiket mi megbeszélünk az emberekkel,
tehát lejegyezni. Mi volt az adott megbeszélésen, milyen tanácsokat adtál, vagy honnan mentek tovább legközelebb?
Igen, a dokumentáció az mindig sok, és pont erről voltam egy ilyen workshopon, hogy azért nem tudjuk mi ezt AI-jal kiváltani, mert az AI nem tudja a nüanszokat, az AI nem érti ezeket a dolgokat, és az AI azt tudja, amit beletáplálunk. Tehát én nem gondolom, hogy annyira elvenni az emberek munkáját, de sok minden van, amit majd jobban fog csinálni. Tehát szerintem az embereknek a mai napra az a tanács, hogy legyünk flexibilisek, és találjuk ki, hogy mi az, amivel az új világban tudunk érvényesülni, és muszáj mennünk azzal, amit hoz a világ.
Tehát egyrészt lehet egyfajta biznisz a jövőben az AI pszichológus, de azért a humán faktorra akkor is szükség lesz?
Én ezt gondolom, de szerintem leginkább a biztosítók fogják ezt használni arra, hogy kevesebbet kelljen fizetni egy embernek. Tehát én úgy látom, hogy ugyanúgy, ahogy a biztosítók azt preferálják, hogy egy bizonyos metódust használjunk, például a Brief Solutions, a Solution Focus Brief Therapy, ők majd lehet, hogy azt mondják, hogyha valaki azt mondja, hogy nem érzem jól magam, először beszélgessünk egy AI-jal. Az AI-nak a használata nem fog kerülni semmibe, ha az nem segített, akkor megyünk át valakire.
Tehát akkor azért nem kell odáig eljutnunk, hogy egyfajta úri huncutság lesz az, nem, hogy pszichológushoz gondolom. Járjunk. Egyébként nyilván ebben is óriási a különbség, mert még mondjuk Amerikában ez teljesen természetes és hétköznapi, és csak még erről pár szót váltsunk, addig ez Magyarországon még mindig nem teljesen az. Egyre inkább talán.
Egyre inkább, még mindig van a stigma, ami ehhez fűződik, meg ugye nagyon sokba is került, tehát államilag annyira nem elérhető mindenkinek, időben is sok idő, és hát azért nem annyira megengedhető az átlagembernek még.
Amire kíváncsi vagyok, hogy nagyon sokféle életet éltél már, mert hogy onnan indultunk, hogy éltél Floridában, amerikai katonai bázison, utána megtaláltad az utadat pszichológusként, illetve mentálhigiénés és szakemberként dolgozol. Mi van még a bakancslistádon? És illetve hát két gyermekes édesanyja vagy.
Beiratkoztam az ELTE-re szexuálpszichológiára, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan szegmens még az emberekkel való foglalkozásnak, amit még nem tudtam teljesen kimeríteni, és úgy gondolom, hogy teljesen belopózik az életünkben minden téren, hogy hogyan kötődünk másokhoz, hogyan
hát
teremtünk kapcsolatot.
Hát itt a Z-generáció kapcsán erről sokat meséltél, igen, hogy ők már máshogy állnak a szexualitáshoz is.
Igen, igen, szóval ez nekem nagyon fontos, és hát én is nagyon szeretem a szabadságot, szeretek egyszer itt élni, szeretek egyszer ott élni, mindent megtapasztalni, úgyhogy még nagyon sok minden van. Még a gazdasági pszichológia is érdekel, tehát úgy érzem, hogy egy ilyen életre szóló tanuló vagyok, vagy lifelong learner, tehát még rengeteg dolog van, amit felfedeznék.
Térjünk vissza a jövőben mindenre. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Kis Tamara mentálhigiénés szakember, pszichológus volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.